Jó napot kívánok, és nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Margó Irodalmi Fesztiválon. Nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen óriási az érdeklődés, még hogy egy picit talán meleg is van, de talán azért bírni fogjuk. A következő egy órában Tisza Kata, Szakál Péter illúziói, emberfüggések és szabadulások című legújabb könyvéről lesz szó, amely a Szkolár kiadó gondozásában jelent meg. A szerzővel dr. Kővári Zoltán klinikai szakpszichológus fog beszélgetni, de mielőtt ők beszélgetnének, fogadják sok szeretettel a Premier Passion előadását, és a szerző dedikálni is fog a beszélgetést követően. Fönt a Bukláncstannál fognak tudni majd vele találkozni, és az az icike-picike kérésünk van, hogy másfél órára szűkül a dedikálás, ami nagyon hosszú időnek tűnik, de Kata esetében ez nagyon rövid szokott lenni, mert hogy olyan programunk követi, és pici a hely, hogy muszáj, hogy biztosítsuk a következő programnak is a dedikálással lehetőséget, úgyhogy a megértésüket előre is nagyon szépen köszönöm, és jó szórakozást kívánok!
Szeretettel köszöntünk mindenkit. Mi most Tisza Kata verseinek megzenésítését fogjuk előadni, amit ebből a kötetből, a Legjobb hely a városban, te vagy című kötetből zenésítettünk meg. És úgy született ez az ötlet, hogy én sok verset láttam a Katának a Facebook posztjaiban, és aztán kezembe került ez a kötet, elolvastam az egészet, és ahogy olvastam őket, így feltűntek, hogy ezek a versek mennyire zeneileg. Mármint nem úgy ritmus vagy rím szerkezet szempontjából, hanem mindegyik picit olyan, mintha egy dalszöveg lenne, egy zenei hangulatot idéztek fel bennem. Nagyon sokféle zenei hangulatot lesz ebben, Cseh Tamás-szerű tangó zene lesz benne rockzene, lesz benne olyan, amit leginkább egy metal zenekart lehetne elképzelni, most én egy gitárral fogok itt csak próbálkozni, de remélem, hogy jó lesz. És tehát sokféle zene, és igazából innen már nagyon egyszerű volt, mert csak meg kell találni megfelelő akkordokat és dallamokat, hogy ezekhez a hangulatokhoz mik passzolnak. És így született meg 18 versnek a megzenésítése, amiből most egy válogatást fogtok hallani. Ami összeköti ezzel a mostani kötettel, az a függőségnek a témája, mert ez a kötet is egy társkapcsolat, egy függő társkapcsolatnak a börtönét, illetve az ebből való szabadulásnak az útjait, fázisait mutatják be. Ezek a versek is erről szólnak, és aztán Katának elküldtem őket, megtetszett neki, és akkor jött ez az ötlet, hogy most itt elhangozzanak, úgyhogy...
Szeretettel üdvözlünk mindenkit a beszélgetésen, és először is szeretnék gratulálni Katának ehhez a csodálatos kötethez, és szeretném megköszönni a megtisztelő felkérést, hogy engem kértél fel a beszélgetésre, és az elmúlt hetekben, amikor beszélgettünk arról, hogy hogyan is építsük fel ezt a beszélgetést, akkor kérted, hogy egy pár szót mindenkit beszéljünk arról, hogy mi honnan ismerjük egymást, és mi a kettőnk kapcsolata, és hát a mi barátságunk, vagy szellemi társ mi voltunk, az valahol az egzisztencialista gondolkodás körül fogalmazódott meg, és én azt gondolom, hogy ez megnyilvánul egyrészt abban, hogy te nagyon bátran nekimész azoknak a témáknak, ami az emberi létezésnek a legnehezebb dimenzióihoz tartozik. Másrészt ugye az egzisztencializmusra jellemző az, hogy maga a szerző, a megismerő, a kutató is tisztában van a saját érintettségével, és ezt nem rejti véka alá is. Hát azt hiszem, hogy a te írásaidban ez nagyon pontosan megfogalmazódik, hogy te egyszerre vagy alanya és tárgya ezeknek az írásoknak. A harmadik pedig az, hogy az egzisztencializmus az egyszerre filozófia, irodalom és pszichológia, tehát hogy valahol egy ilyen köztes léthez kapcsolódik, és szoktad hangsúlyozni, hogy ez a köztes létezés neked nagyon fontos, hogy beszélnél egy kicsit erről elsőként.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki eljött, köszönöm a zenészeknek, és nagyon köszönöm neked, Zoli, hogy elfogadtad a meghívásomat, és azért örülök kiemelten, hogy veled beszélgethetek, mert ezt a Szakál nevű figurát nagyon régóta hordozom magamban, aki a könyvnek a főhőse, hosszú évek óta, és az a helyzet, hogy pont így képzeltem el, mint amilyen te vagy, és ezért örülök nagyon, hogy hogy beszélgethetünk erről, és hogy pont ez az egzisztencializmus, ami áthatja ennek a figurának az életét, a munkáját, a gondolkodását, az ugye a te életedet és életművedet és munkásságodat is áthatja, hogy az enyémet is nyilván más szinten és műfajban fogjuk meg ezeket a témákat, de hogy az bennünk a közös, hogy alámegyünk mindannak, ami a felszínen látszik, és hogy ettől egyáltalán nem riadunk vissza akkor se, hogyha ez rettenetesen nehéz. És nyilván ez egy olyan értelemben köztes lét, hogy egy marginalizáció, hiszen az a normatív elvárás, hogy ezeket a nehézségeket ne tegyük ki, vagy ne vállaljuk föl, vagy ne vegyünk róla tudomást, és tegyünk úgy, mintha mindez nem lenne. És mi nem vagyunk hajlandóak ezt a játékot játszani. És ez egy kicsit dekonstruálja egyébként azt is, hogy milyen szerepet vállal fel a segítő, hogy azt a szerepet vállalja, hogy ő érintetetlen, és minden tudásuk megmondója, vagy levetközi ezt a szerepet, mert annyira hamis és nem reális, és azt mondja, hogy én ugyanolyan érintett ember vagyok, és ezt vállalja, és megmutatja. Válaszoltam erre?
Igen, köszönöm szépen. És hogy azt is szoktad hangsúlyozni, hogy ez a köztes lét, tehát az, hogy az ember, vagyis te szereted magadat ezekben a köztes terekben pozícionálni, hogy igazából sehova nem tartozol, nem cövekelsz le, és szabadon mozogsz ezekben a terekben. Tehát, hogy ez a köztes lét valahol a szabadságkeresésnek a stratégiáját is jelenti, nem?
Igen, sokáig meghatározta az életemet, és akkor így visszamegyek a gyerekkorig, hogy így próbálsz normálisnak tűnni, aztán rájössz, hogy ez nem fog sikerülni, és elengeded. És ez minden szinten igaz volt rá, mondjuk így származásilag se voltam annyira vegytiszta, nem tudom, hogy ki az, de én biztos nem voltam az, és nem is fértem bele azokba az elvárásokba, amiket akár a szűkebb családom, akár társadalmi szinten mondjuk nekem kitaláltak, vagy elképzeltek. És akkor nagyon sok év munkája, szenvedése volt, hogy hogyan is találom meg mindezekben a rubrikákban a helyemet, hogyha egyik rubrikába se tartozom bele, és mindenhonnan kilógok. És akkor ugye elkezdtem ezzel szakmailag is foglalkozni, nekem ebben a szociálpszichológia nagyon nagy segítségemre volt. És akkor rájöttem, hogy létrehozható egy saját szabad identitás, ami nem kell, hogy minden áron oda beilleszkedjen, ahova nem tartozik. És akkor ez úgy globálisan felszabadított engem, nem csak megbékéltem a különféle származásaimmal és a mindenféle ellentmondásossággal, amit mondjuk így transgenerációsan a családból örököltem, hanem egészen egyszerűen valahogy sokkal inkább közeledtem a saját belső valóságomhoz, mint hogy a külső referenciákat próbáljam megfogni. És ez aztán igaz a saját munkámra is, hogy az, amit én csinálok, én egészen tisztában vagyok azzal, hogy az ilyen nagyon egyértelmű kategóriába nem sorolható be, és ugyanúgy, ahogy a saját identitás küzdelmeimet megvívtam, az ilyen alkotói küzdelmeimet is megvívtam, hogy mire eljutottam addig a pontig, hogy egyáltalán nem kell nekem a már meglévőkhöz igazodni, hogyha valid lehet az is, amiben én hiszek. És ezért, ami az én írásaimra jellemző, az ugye mindig minimum két világ közti utazás. Az egyik az ugye nekem nagyon fontos, hogy legyen egy pszichológiai háttér, ahová ez lehorgonzik, de ez nem csak pszichológia, hanem ugye annak kitágítja a tereit, ahogy te is mondtad, ugye a filozófia és egyéb határterületek irányába, de hogy másrészt ne csak egy száraz tudományosság legyen, mert hogy én abban hiszek, hogy nagyon fontos, hogy hogy történeteket lássunk, és nem ilyen exakt képleteket, és hogy ezek a történetek valójában ezek azok, amik kinyitják az emberek valóságát, érzelmi világát, és akkor ezért mindig így utaznak a könyveim az emberi történetek, és mondjuk az ismeretterjesztő vagy tudományos lehorgonzás között mindig az arányok egy kicsit változnak, vagy eltérnek, az adott téma az mindig más, de hogy ezt a két világ közötti mozgást, ezt most már nem akarom levedleni, hanem ezt így elfogadtam, mint identitás, hogy hát van egy ilyen marginalizált lét, ami tulajdonképpen akár szerethető is lehet.
És hogy tulajdonképpen ehhez találtál ki egy irodalmi műfajt is saját magadnak. Hogy ez nyilván ismerjük, tudjuk a te hátteredet, hogy te interkulturális pszichológiai szakértő vagy, coach vagy, emberekkel foglalkozol, sorsokkal foglalkozol, régóta írsz is, és gondolom ez az idők során egyre inkább elkezdett integrálódni benned ezek a különféle források.
Igen, inkább az volt, hogy egyszerűen utat tört belőlem, és már nem akartam megakadályozni. Utána az életem első éveiben megpróbáltam megakadályozni, vagy befogadni azokat az elvárásokat, hogy hát nem így kéne írni, úgy kéne írni, úgy kéne fogalmazni, ezt kéne csinálni, azt kéne csinálni. Nekem ez egy nagy felszabadulás volt, amikor rájöttem, hogy egyáltalán nem kéne úgy csinálni, ahogy már csinálva van, hanem lehet úgy is csinálni, ahogy az egyszerűen reális és valóságos, és nem a belső valóságot kell a formához igazítani, hanem a forma kövesse le a belső valóságot. És ugye az nekem mindig előrébb való. És ez tulajdonképpen, amikor ezt megengedtem magamnak, ez ugye a második visszatérésem, tehát mondjuk ugye az irodalmi vagy szakmai felnőtté válásom, akkor az úgy globálisan is egy identitás szabadságot eredményezett nálam, és egy csomó küzdelemnek a végét.
Igen, tehát ez valahol egy választás volt, egy egzisztenciális választás volt a te részedről, ami kapcsolódik a szabadsághoz is, meg hát a szorongáshoz is. Ugye itt kezdődik az egzisztenciális szorongás, és gondolom az írás neked ebben nagyon nagy segítségedre volt, és felszabadított.
Igen, hát hogyha most ugye a függőségekről beszélünk, akkor hát nekem ez a kis gumiszobám van, hogy azt úgy felismertem, hogy minden embernek szüksége van valami olyan szobára, ami az ő szabadsága, és ahol megélheti a saját szabadságát. És hogyha ez nincsen, akkor az valahol máshol nagyon meg fogja bosszulni magát, és hogy egy darabig lehet ezeket elfojtani, meg eltiltani, meg letiltani magunkban, de hogy ez attól nem fog megszűnni, hanem csak összeadódik, összegyűl, és aztán meg valahol máshol sokkal durvábban vagy károsabb formában robban ki. Szóval én ezt igenis megpróbáltam a saját életemben, hogy mondjuk elzárjam magam az írástól, mert mondjuk elhittem, hogy nekem ehhez nincs jogom, vagy hogy ez nem szabad, vagy hogy ez nem illik, vagy hogy olyasmiket írok, amire nem kaptam engedélyt, se a szűkebb családi körben, se a magasabb társadalmi szinteken, se a kánontól, se sehonnan, és akkor viselkedjek, és hát megpróbáltam ezt, de egyszerűen fizikai tüneteim lettek, és éreztem, hogy meg fog fulladni, és hogy egyszerűen nekem az az életbe maradásom, vagy a levegőm, hogy olyankor struktúrálom is mindazt, ami mondjuk abban az évben velem történt, az a rengeteg emberi történet, amit nap mint nap végighallgatok, ott nyilván termelődik egy csomó olyan érzés, amivel ott akkor nem tudok foglalkozni, mert mondjuk a velem szemben ülőn van a fókusz, de hogy ezt nem akarom se elfolytani, se valami destrukcióba vinni, hanem így rájöttem, hogyha én ezt bele transformálom a szövegeimbe, akkor én is mindig egy réteget emelkedek a saját egzisztenciális szorongásomba, és közben mindig közelebb is kerülök az emberek szenvedéséhez is, és hogy szakmailag is segít nekem, és saját magamat is segít egyensúlyozni. Úgyhogy nekem ez egy ilyen gumiszoba, amit végre nagy nehezen így megengedtem magamnak.
Uh-huh. Ugye azért az ilyenfajta működésmódnak vannak bizonyos veszélyei is, nem? Tehát, hogyha az ember túlságosan kitárulkozik, vagy túlságosan közel engedi magához a traumáit, akkor akár magára is szabadíthat bizonyos dolgokat, amivel nehezen tud megküzdeni, hogy neked volt egy ilyen folyamat, aminek során megtaláltad a megfelelő határt.
Igen, hát ugye mindennek van destruktív, meg konstruktív oldala is, tehát tulajdonképpen a összes függőségnek, hogyha megnézzük, ugye, akkor kis dózisba tápláló, éltető, vagány, feldob, közösségi élmény, valahova tartozás, szorongás csökkentés, egy csomó minden pozitívum társul hozzá, és aztán egyszer csak van egy határ, amin túl már ezek az építő minőségek eltűnnek, megszűnnek, és ezt csak elkezd leépíteni, elkezd föléd nőni, és pont az a kontroll, amit először látszólag a kezedbe adott, azt meg elveszíted, mert a rabja leszel, a fogja leszel, és onnan már pont, hogy nem a szabad levegő áramlás, hanem a saját fogságodat fogja jelenteni, és hogy nagyon nehéz, amikor belül vagy, megtalálni ennek a mértékét, és hogy hol van az a határ, ez egy nagyon szűk határ, vagy hogy meddig épít valami, és honnan leépít. Ugye ez egyénileg elég széles skálán mozog, meg a különböző függőségeknél nagyon-nagyon máshol van. Tehát itt is ugye az egyensúly, hogy mindig a veszélyzóna az abszolút végletekben van. A teljes és totális kitárulkozás, az ugye rendkívül sebezhetővé tesz, és olyanná válsz, mint egy céltábla, és tulajdonképpen bizonyos szempontból akár öncélú is lehet, mert olyan, mint egy hakni, ilyen trauma hakni, hogyha mindenhova elviszem és bemutatom a traumámat, akkor igazából nem vagyok vele kettesben, és pont azt a munkát és azt a trippet úszom meg, amiből lehetne emelkedni. A másik véglet, tehát hogyha soha semmiről nem beszélek, nem kapcsolódom hozzá, lezárom, letagadom, akkor meg ugye a másik végletben vagyok, hogy semmilyen valódi kapcsolatom nincs a saját valóságommal. És mind a kettőre szükségünk van. Arra is szükségünk van, hogy meglevegőztessük ezt a részt magunkban, és arra is szükségünk van, hogy néha behúzzuk ezt az ajtót, és saját magunk legyünk, és hogy ennek az egyensúlyán múlik minden, és tulajdonképpen mindennel így van. Úgyhogy nekem is ugyanezt meg kellett tanulnom, hogy van ez ugye 20 évesen, egyáltalán nem voltam erre felkészülve, és akkor csak ilyen nagyon ösztönösen ki akartam nyitni a sebeimet, mert hogy mivel nem volt ennek tere máshol, ezért csak az írásban találtam meg, és rájöttem, hogy ez bizonyos szempontból működik, viszont ugyanakkor óriási támadási felület. És akkor ott volt egy ilyen határszituáció, hogy eldöntöm, hogy most ebbe beőrülök, vagy kiszállok egy kicsit, és lehiggadok, és tanulok hozzá szakmai vonatkozásokat, mert hogy igenis ez nem játék, hogy te most mit kezdesz a traumáiddal, és hogy felelősség kifele és befele is. És az a 10 év csönd, az nagyon fontos volt ahhoz, hogy tényleg megtanuljam ennek a szakmai hátterét, és hogy utána már, amikor visszajövök, legitimációt adva magamnak, akkor meg már nagyon-nagyon vigyázzak ezekre a határokra. Nagyon-nagyon megfontoljam, hogy mit vállalok, meddig megyek el, mit mutatok meg, és csak addig megyek el, amíg egyrészt az nekem vállalható, amíg az nekem még szabadság, és már nem fogság, illetve, mivel ez egy közönségnek készül, amíg azt tapasztalom, hogy az, amit én csinálok vagy írok, az a másik embernek valamit hozzáad ahhoz képest, hogy ő hol tart, és hogy rá tud erre kapcsolódni, és nem csak én mutogatom meg, hogy én mibe vagyok, hanem valamilyen eszközt ad az ő kezébe is, hogy esetleg saját maga is bejárjon mondjuk egy hasonló szabaduló útvonalat.
Itt az előbb említetted a szakmaiságnak a fontosságát, és az, hogy a te fejlődésedben is milyen fontos szerep volt az, hogy te kitanultad ezt a szakmát. És szoktunk arról beszélgetni, ugye, hogy a pszichológia mennyire népszerűvé vált az elmúlt években, és hogy mennyire popularizálódott, ugye megjelent a különféle pop-pszichológiai elgondolások, és hogy a könyvesboltoknak a polcai roskadoznak az önsegítő könyvektől, és hogy te hogy látod a saját pozíciódat ehhez az túlpszichologizált közélethez, vagy szellemiséghez.
Itt is ugye ugyanez a határ, és ugyanez a kettősség, hogy bizonyos szempontból iszonyatosan örömteli, hogy egy csomó mindenről végre lehet beszélni, elindult egy társadalmi diskurzus, vállalható, ki lehet nyitni, meg lehet szólalni, vannak hozzáférhető anyagok. Ugyanakkor ez ugye tud inflálódni is, és átfordulni egy nagyon veszélyes dologba, hogy ugye ellepi a piacot, iszonyatosan felhígul, és már a köznapi beszéd, amit használunk, az már szinte egy ilyen orvosi, diagnosztikai központ. Mindenkire ráhúzunk ugye valamilyen stigmát, vagy valami, és akkor ezekkel dobálózunk, és ezt elemezgetjük, és szinte eltűnik a mindennapi kapcsolatainkból mondjuk a spontaneitás, a játékosság, a pillanatban levés, az, hogy megélem, hogy hogy érzem valójában magam ebben a mi találkozásunkban, hanem rögtön bekapcsol ez az állandóan dolgozó agy, hogy ez most hogyan diagnosztizálható, vajon akkor itt most, és hogy ennek van egy iszonyatos nagy veszélye, és hogy én ezt nem szeretném, ezt a pop verziót kiszolgálni azzal, hogy egy ilyen pszichopop trippet csinálok, és elkezdek haknizni, és szinte abban a szerepbe, hogy majd én mindenkinek megmondom, hogy hogyan kell élni. Ez engem rettenetesen irritál, nagyon távol áll tőlem. Nagyon nagy energiákat fektetek abba, hogy nagyon kevés helyen szólaljak meg, kifejezetten megfontoltan, csak olyan témában, amit ki tudok úgy fejteni, hogy az vállalható. Tehát, hogy nagyon vigyázok erre, pont azért, mert nagyon sebezhetőek az emberek, és hogy nagyon könnyű akár félrevezetni olyan felületes üzenetekkel, aminek már egy ilyen szabad piaca és tárháza van. Szóval, hogy én abszolút felelősségnek tartom azt, hogy segítő szakemberként visszaadjuk ennek a szakmának az intimitását. Tehát, hogy a valódi munka az az intim térbe tud történni, illetve amikor azzal az élménnyel az egyén belép a saját életébe és reflektál magára. Nagyon jó, hogy vannak ilyen fórumok, de hogy ez nem helyettesíti, és hogyha fölénk nő, akkor meg végképp önmaga csapdájába és ellentétébe fordul, mert pont eltávolít attól az intim belső munkától, ami végső soron a pszichológiának lenne a szerepe.
Hát ugye ezért beszéltünk arról, hogy nem pop pszichológiát, hanem punk pszichológiát kell művelni, amiben benne van valahol ez az ilyen jó értelemben vett anarchista attitűd. Na most, hogyha ránézünk a könyvedre, akkor itt van egy fontos alcím ennek a könyvnek, az emberfüggések és szabadulások. Ugye nagyon sokszor használjuk például a kapcsolatfüggés kifejezést a mindennapokban, de ez az emberfüggés kifejezés ez ilyen újnak és váratlannak tűnik. Hogy beszélnél erről, hogy ez hogy jött?
Igen. Én nagyon szerettem volna ezt az emberfüggés címet, és majdnem elcsúszott.
Ez lett volna a címe?
Igen, nagyon, majdnem elcsúszott egy banánhéjon, mert volt egy kis vita szerkesztői vonalon, hogy hát ez nem egy valójában létező szakszó, és hogy félrevezeti az embereket, mert nem elég pontos. Én meg pont azzal érveltem, hogy én nem akarom a agyon használt, megterhelt, vagy akár ilyen diagnosztikainak tűnő fogalomrendszert használni, hanem hogy igenis nekem kell ez a egyrészt játékosság, meg kitágítani, hogy itt tulajdonképpen ennél a típusú függőségnél, amit én vizsgálok, ott a szer maga az ember. Az ember függ az embertől, és az ember használja a másik ember tárgyként, eszközként, drogként, kábítószerként, a saját szorongása csökkentésére, és ugye ez nem az a felállás, ahol egymást kölcsönösen építjük, hanem valami módon egymást leépítjük, vagy kölcsönösen leépítjük. Tehát túlcsúszunk azon a határán az érzelmi függésnek, ami mondjuk építő, tehát mondjuk az autonómiát tisztelni, és tisztelni az egyén fejlődését, hogy lehetne együtt fejlődni, hanem átcsúszik abba a zónába, amikor egyik ember a másikat használja, kihasználja, és ezt ugye nagyon nehéz megfogni. Mert persze minden függőséget nagyon nehéz, de mégis a szernél azért úgy van egy limit, hogy mondjuk meg tudom határozni, akár számszerűsíteni. Az emberi kapcsolatoknál nagyon nehéz ezt meghatározni kívülről. Ráadásul nagyon sok mondjuk függő kapcsolat kívülről tetszetősnek tűnik. Tehát mondjuk ugye van ez a neked is kedvenc fogalmad, a familizmus fogalma, ami ugye társadalmilag nagy legitimációnak örül, és hát fantasztikus dolog, hogy ennyire szeretik egymást a családban, és hogy mindenki ilyenről álmodik, és mindenki ezt szeretné. És ugye ennek van egy ilyen kívánatossága, van egy illúziója, hogy mindenki szeretné ezt a család egységet megélni. De mondjuk, hogyha egészen rázumolsz, és közelmész, és belemész, hogy akkor vajon hol van az a határ, amíg én szeretettel vagyok a gyerekem felé, és hol van az a határ, amikor totális kontroll gyakorlok, teljesen rátelepszem az életére, mindenbe beleszólok, minden döntést átveszek tőle, nem engedem, hogy leváljon, büntetem, hogyha nemet mond, büntetem, hogyha szabad akarata van, hogyha szeretne valamit megvalósítani, elfolytatom a vágyait, nem adok neki teret, megsértődök, hogyha nem úgy csinálja, hogy én tett. És mindannyi játszma, az érzelmi zsarolástól egészen explicitebb mindenféle formákig, amitől ugye nagyon sok ember nem tud egészséges kapcsolatokat létesíteni, és nem is tudja felismerni, hogy meddig tart az a szeretet, és honnan valami más történik a rendszerben, mert ugye a szeretet a szabaddá tesz, és épít, és levegőhöz jutsz, és megtarthatod az identitásodat, és az ugye gyümölcsözhet, viszont a függőségekben a szeretet címszava mögött mégis valami nagyon-nagyon folytogató dolog történik, és hogy ezért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert ugye azt láttam, hogy ez egy óriási nagy probléma, és hogy nagyon nagy káosz és zűrzavar van ebben, és hogy nem igazán hozzáférhető ebben úgy releváns irodalom és szakirodalom, és hogy tulajdonképpen a saját életemben is azt láttam, hogy én is belecsavarodok ebbe, mert hogy a referenciáink sem tiszták, amihez vissza tudnánk nyúlni a saját családjaink, mert ott is káoszok vannak, és ugye nagyon sokszor mondjuk ilyen klasszikus társadalmi felállások kifejezetten üdvözlik is azt a fajta kodependens attitűdöt, amit ugye kibontok a könyvben. Tehát, hogy nagyon leegyszerűsítve ugye én itt a társ kapcsolati és az egyéb mindenféle kapcsolati függőségekről, családon belül, gyerekszülő, szülő, gyerek felé és egyéb rokoni és mindenféle egyéb olyan függőség, ami nem engedi meg a másik ember szabadságát. Szabadság az, hogy mondhatok nemet, anélkül, hogy te rámborítsd az asztalt, vagy megsértődj, vagy bűntudatot keltsél bennem. És tulajdonképpen az összes függőségnek, most hogyha nagyon leegyszerűsítem, akkor van egy ilyen képlete, hogy van egy eredendő hiány, vagy egy eredendő fájdalom, vagy szomorúság, amihez nem férek hozzá, mert le van tiltva, mert nem lehetett volna túlélni abban a körben, mert az tiltva volt, kontrollálva volt, nem volt hozzá eszközöm. Ezért ezt le kellett fedni egy illúzióval, ami egy álságos kép arról, hogy mi az ideális család vagyunk, és akkor ez szent és érinthetetlen, és erről nem lehet beszélni. Akkor ezt ugye reprodukálom majd később. Minden, ami ezzel ellentétes cselekvés lenne, az ugye bűntudatot termel. A bűntudat az egy toxikus kötőanyag, az ugye visszaránt abba a rendszerbe, és akkor jönnek a kényszercselekvések, amiket azért csinálok, mondjuk egy ilyen felállásban szolgálok azért, hogy csökkenjen a bűntudatom, ezzel végül is fenntartom az egész függő rendszert. És ez egy nagyon zárt rendszer, nincs benne levegő, tele van bűntudattal, szégyennel, és hogy tulajdonképpen az egész könyv azt keresi többféle emberi történeten keresztül, Szakál Péternek, a terapeutának egy teljes munkahetét végigkövetve, emberi történetekkel, függés és szabadulás történetekkel, illetve szakmai keretezésekkel, hogy ezen a nagyon zárt rendszeren hol van a rés, és hova lehet valami levegővel. Tehát ezt a fedőt mit csinálunk? Tulajdonképpen levesszük a fedőt, ami a hazugság, ami az illúzió, és elkezd akkor áradni tulajdonképpen az eredeti szomorúság, amit nem szabad vállalni, vagy nem lehetett vállalni, és mi meg elkezdünk ennek szabad teret adni, és így egyre közelebb kerülni ahhoz a szabadsághoz, ami aztán valami módon kivezet ebből a fogságból. Most így nagyon leegyszerűsítettem.
Két dolog jutott eszembe. Egyrészt az, hogy a nyelv milyen szépen mutatja azt, hogy a Szondi Lipót, azt, hogy a nyelv a legmélyebb, mély pszichológia világon, hogy a függés a szenvedélybetegségnek nevezzük, ugye? És hogy a szenvedélyre használjuk a legmélyebb és legemberibb érzéseket is a szenvedély szóval illetjük, illetve hogy a szenvedés is ugyanebből a szótöbből ered, és hogy ez milyen szépen mutatja, én kiírtam itt egy Nietzsche idézetet, ami szerintem nagyon jól ide illik, amikor azt írja, hogy az emberi természet legfenköltebb és legalantabb, legédesebb és legkönnyelbűbb és legszörnyűségesebb erői halálos bizonyossággal buzognak egy azon forrásból. Hogy ugye a párkapcsolatot, a családi kapcsolatot azt úgy tartjuk számon, hogy azok a legfantasztikusabb dolgok, amik az emberrel történhetnek. Aztán amikor eljönnek hozzánk páciensek és beszélünk velük, akkor nagyon sokszor találkozunk ezzel, amit te is mondasz, hogy akár erőszakba is torkolik az, hogy a szeretet, a szenvedély az átmegy a kontrollálásnak a vágyába. Na most, ugye azt írja itt a könyvnek a fülszövege, hogy Szakál Péter maga is egy felépülő függő, hogy ő miből épül fel egyébként?
Hát ő is egy emberfüggő természetesen, és bár ugye nem ő van a fókuszban elsősorban, hanem az ő kliensei, de mégis, hogy úgy építettem fel a könyvet, hogy azért őt is valamennyire lássuk. Ne ő legyen az előtérbe, ami leképezi ugye mondjuk a terápiás folyamatot, hogy nem a segítő van az előtérbe, de hogy az az iskola, amit én képviselek, az nagyon szeret a segítő valóságával is dolgozni, addig a határig, amíg az építő a kliens számára. És úgy épül föl a könyv, hogy minden egyes kliens, aki bejön és elmeséli a maga függő történetét, majd miután elmegy, Szakál Péternek mindig van egy mondjuk egy negyedórás szünete a két kliens között, és akkor van egy ilyen szokása, hogy kinéz az ablakon, hogy egy picit úgy a realitásba visszajöjjön, és akkor úgy lezárja magában az előző folyamatot, és felkészül a következőre, és ezekben a köztes terekben mindig reflektál egy kicsit arra, hogy a vele szemben ülő embernek a függősége, amivel küzd, az vajon hol van az ő életében, vagy hol volt jelen. Például van egy Magda nevű karakter, aki a felnőtt fiain csüng, és egyszerűen nem engedi őket szabadon, és a saját házasságának a frusztrációját próbálja ellensúlyozni a fiaival való kapcsolatból, ezért a fiúk ugye egyre keresik a menekülés útvonalait, és akkor itt Szakál reflektál mondjuk a saját anyjával való kapcsolatára, és hogy mondjuk arról beszél, hogyha mondjuk az ő kapcsolata az anyjával teljesen reflektálatlan lenne, akkor mennyire nem tudna mondjuk valóban segítséget nyújtani Magdának, mert hogy ahhoz, hogy megértse Magdát, és hogy tudjon hozzá kapcsolódni tisztán, ahhoz neki már valamennyire a saját anyjával való viszonyát reflektálnia kell, különben az egész egy zűrzavar lenne, hiszen ő is egy ember, és attól még, hogy szakember, érzései is termelődnek, és hogy ezeket a nagyon érdekes átfedéseket is megszellőzteti a könyv, tehát ezekből rajzolódik ki inkább, tehát az ilyen mellékreflexiókból, hogy Szakálnak bizony az anyjával is van egy küzdelme, az apjával is van egy küzdelme, és hogy aztán mindezt leképezte a feleségével való viszonyba, és éppen túl van egy váláson, és hogy erre is reflektál, és ettől próbál távolságot tartani, és felépíteni magát, egy gyász folyamatot kihordva, és mindezekre reflektálva. Tehát, hogy így a történeteknek a hátterében betekintést nyerünk az ő világába is, és hogy attól még, hogy ő terapeuta, ugyanolyan nehézségekkel küzd, és ugyanúgy dolgozik saját magával is, és magában mindezekkel a problematikákkal. És itt van még egy fontos jelenség, ami így bejön. Ugye mostanában elég gyakran találkozunk a hírekben is egészen végzetes kimenet, elő párkapcsolati erőszak történetekkel, és hogy nagyon fontos, hogy addig, amíg játszod a játékot, ami az elvárt, tehát eljátszod, hogy ez a világ legtökéletesebb kapcsolata, családja, boldogsága, és posztolod, és mosolyogsz, és nevetsz, ahogy itt ugye fel is írtam, amikor a zenészek az egyik versben az volt, hogy elmegyek, hogyha itt tilos sírni. És ugye ez nagyon fontos, hogy ezeknél a függő viszonyoknál nem szabad vállalni a kapcsolat nehézségét. Az valami olyan no-go zóna, hogy nem lehet róla beszélni. Tehát, hogy kifejezetten vagy passzív agresszióval totál kivonul a másik fél mindenfajta megbeszélésből, vagy kifejezetten aktív agresszióval is bármit elkövet, hogy beléd folytsa a szót. Tehát, hogy nem lehet kinyitni ezeket a konfliktusokat. És hogyha te beállsz ebbe a játékba, amíg játszod ezt a játékot, addig béke van. De abban a pillanatban, ahogy egyszer is azt mondod, hogy bocsánat, én ezt a poharat ide tenném, ott vége van ennek a pehelybiztonságú nyugalomnak, és minden robban. Tehát, hogy a legdurvább az, amikor próbálnád az autonómiádat bármi módon is megélni, vagy próbálnál nemet mondani, vagy egészséges határokat húzni, akkor jön a büntetés, és ennek ugye a legdurvább része a szakítás. Amikor nagy nehezen mondjuk eljut az egyik fél oda, hogy megfulladok, ezt nem bírom tovább, és hogy ki kell innen szállni. És akkor ezeknek a függő viszonyoknak az a különös tipikus ismertető jegye, hogy nem lehet kiszállni. Semmilyen körülmények között, tehát hogy a halálig ott kell maradni. Akkor is, hogyha van még melletted 6 másik partner külső, akkor is ott kell maradni. És ugye általában a legvéresebb rész az az, amikor az egyik ki akar szállni. És hogy ezzel nagyon sokat foglalkozik a könyv, hogy pont emiatt, mivel ez van belevésve ezekbe a függő kapcsolatokba, hogy nem szabad kiszállni, sok esetben ugye mögötte valamilyen módon parentifikált gyerek van, akinek az a örök kötelezettség éged be, hogy a végletekig felelek a másik jóllétéért. És ugye a másik jólléte előrébb való a saját jóllétemnél, és hogyha véletlenül magamat priorizálnám, akkor bűntudat keletkezik. És hogy az egésznek a fogvatartó mocsara az a bűntudat. És hogy azt vizsgálja tulajdonképpen ez a 400 oldal, vagy nem is tudom hány oldal, hogy ez a bűntudat, ami valami módon beleragaszt ezekbe a kapcsolatokba, hogyan lehet rétegről rétegre valahogy ezt lemosni annyira, hogy ne kriminalizáljuk a szakítást. Tehát, hogyha valaki el akar menni, akkor hadd menjen el, anélkül, hogy a nyakába varnám az összes bűnt és bűntudatot. Tehát, hogy a szabadságnak az is a része, hogy mondhassak nemet.
Nagyon szépen köszönjük. Én azt gondolom, hogy nagyon sokáig tudnám még Katát hallgatni, mert fantasztikusan tud beszélni ezekről a dinamikákról. Én csak annyit kérdezik még, hogy Kosztolányi Dezső azt mondta, hogy édes Anna, én vagyok. Hogy Szakál Péter esetében te hogy vagy ezzel?
Megadom magam.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, és hogy meghallgattak minket. Vegyék meg és olvassák a könyvet, úgyhogy köszönjük szépen, Tisza Kata.
Nagyon további, köszönöm, Zoli.
További szép estét kívánok.
Köszönjük.
Nagyon szépen köszönjük, és nagyon szépen köszönjük Kata és Zoli, és ne felejtsék el, hogy a szerző fönt a Bookline-nál dedikál. Másfél óra áll rendelkezésre a dedikáláshoz, és köszönjük szépen, hogy itt voltak.